Ez továbbra is a Kávézó a világ végén, a Rádió Café 98 jövő és megoldás kereső magazinja, vendégem pedig továbbra is dr. Varga Máté, genetikus biológus. Akkor mi az, ahol most tart a géntudomány? Mi az, amit már mondjuk megtudtak, hogy mi a legutóbbi nagy dolog, amit mondjuk elért a genetika?
Hát szerintem ugye pont ez a CRISPR nevű technológia révén most tényleg már olyan annyira pontosan le tudjuk másolni az emberi betegségeket, hogy sokkal jobban tudjuk kutatni őket. És itt ugye az a fontos tulajdonsága van a betegségeknek, hogy az igazán súlyos betegségek azok szerencsére ritkák, ezek ugye, amik olyan, mondjuk egy génnek egy olyan hibáját okozzák, ami adott esetben gyerekkorban, vagy korán, még akár a születés előtt halált okozza, azok ritkák, de ma már létre tudjuk hozni nagyon könnyen a modelljüket, mert ezek általában valóban egy-két génhez köthetőek. Ugyanakkor azok a betegségek, amelyek tömegeket érintenek, és itt ugye a cukorbetegség az egyik ilyen klasszikus példa, azok meg annyira sok genetikai összetevővel járnak, hogy hát azoknak a kutatása továbbra is nagyon-nagyon bonyolult. De tehát visszatérve az eredeti kérdésre, még aki ritka betegségekből is összeadódik, azért több 10 millió ember, aki érintett, és hogy ezeket most már olyan mélységben tudjuk kutatni, mint amennyire lehetőségünk vált az elmúlt 10 évben, ez mindenképpen egy újdonság. A másik az nyilván az, hogy a szekvenálási technológiáknak a egyre olcsóbbá válásával hihetetlen mennyiségű emberi genom áll rendelkezésünkre. Így egy kicsit olyan furcsa helyzet is előállt, hogy a önmagunk modelljévé váltunk. Tehát ilyen szempontból, hogy most már nagyon sok kérdésre nem is biztos, hogy modellszervezetekben tudom megtalálni a legjobb választ, hanem egyszerűen, hogyha kellő mennyiségű emberi genomot végig bogarászok, és hogy ott vannak esetleg mellette az orvosi papírok is, hogy kinek milyen betegsége tulajdonságai vannak, akkor egy megfelelő statisztika használatával tudok nagyon erős jóslásokat tenni, hogy akkor melyik lehet az a gén, ami miatt mondjuk akár a cukor, vagy melyik az a sok-sok-sok genetikai variáns, ami miatt mondjuk a cukorbetegségnek a kockázata valakiben nagyobb lehet. Tehát ez szintén egy olyasmi, ami nem volt korábban példa. A legizgalmasabb egyébként, sajnos az én a jelenlegi elfoglaltságomtól elég távol áll, de mindenképpen nagyon érdekes dolog az, hogy most már nem csak élőknek a genetikai állományát tudjuk meghatározni, hanem nem élőknek is, akár nagyon sok, akár több ezer éve nem élőknek is, hogyha megfelelő nyilván csontmaradványokra bukkanunk, és emiatt rekonstruálni tudunk olyan írott történelem előtti időket, olyan írott történelem előtti eseményeket, és az akkor bekövetkező nagyobb populáció mozgásokat, népvándorlásokat, amelyekről korábban talán fogalmunk sem volt. Tehát, hogy úgy láthatjuk, úgy tudjuk rekonstruálni, hogy bizonyos szigeteken hogyan alakult ki a ma ott élő lakosság, hogy nincs írott anyag. Tehát igazából még mondák vannak talán, de talán azok a mondák is már annyira homályosak, hogy nem igazán tudjuk, hogy mire is vonatkoznak, de hogy most a most ott élő genetikai állományát, meg esetleg az adott helyen feltárt sírokban levő genetikai állományokat meghatározva, nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogy történt, hány hullámban az adott szigetnek, mondjuk a kolonizációja, vagy az adott területnek.
Igen, talán nemrégiben olvastam valami hírt a valamilyen viking kolóniáról, és hogy ott is nagyon meglepő, hogy milyen színes genetikai összetételt fedeztek föl.
Azt hiszem, hogy a Science magazinnak volt egy olyan címe, amikor ezt a kutatást lehozták, hogy vikingnek lenni az egy munkaköri leírás volt. Tehát, hogy ugye mindig azt gondoljuk, hogy a vikingek, hát azok igen, azok biztos ilyen magas, ilyen valószínűleg szőke, vagy vöröshajú, kékszemű, kigyúrt valakik voltak, és hogy nem nagyon, tehát genetikailag iszonyatosan szórt, hogy mi van ott. És egyébként ez valószínűleg nem csak rájuk igaz, hanem, tehát ugye biztosan tudjuk ma már, hogy a honfoglaló magyarokra is például igaz, tehát egy eszméletlenül sokszínű társaság volt. Amennyire én tudom, és azért itt fontos az hogy én nem vagyok se régész, se történelemmel foglalkozó valaki, de hát ugye ez valamennyire nem váratlan, hiszen a nagyon sikeres katonai szövetségekhez folyamatosan hozzácsapódtak mindenhonnan más emberek is, és akik kulturálisan átvették az aspektusait annak, hogy hogyan viselkedik ez a társaság, de ettől hát ugye a saját genetikai örökségüktől nem tudtak volna, ha akartak volna sem megválni.
Igen, ez nagyon-nagyon izgalmas, meg hát ez is egy izgalmas terület, hogy látjuk a párhuzamosan futó emberi fajokat, ugye a neandervölgyi, stb. Most egyre több ilyen faj bukan fel, akikre ugye azt gondoltuk, hogy nagy valószínűséggel előttünk voltak, de aztán ezek a genetikai kutatások meg azt mutatják, hogy nagy valószínűséggel párhuzamosan léteztünk, aztán, hogy mi történt.
Sőt, ugye valószínűleg keveredtünk is, igen. Tehát minden európaiban, és ugye mondjuk közel-keleten lakó meg Ázsiaiban is van olyan 2-4% körüli neandervölgyi örökség, akik főleg Ázsia távolabbi részein, meg ugye Óceániában élnek, ott van a úgynevezett Denisovai embernek az öröksége is, és hát ez csak ezek azok, amiket látunk. És még ezek alatt, hogy mi hogyan alakult ki pontosan, még lehetnek itt ilyen érdekes meglepetések. De hát ugye ezért is szokták mondani, hogy tulajdonképpen főleg amikor még nem nagyon régen vált el két faj egymástól, akkor talán ez az evolúciós fa hasonlat, ez nem is egészen pontos, hanem jobb lenne egy korallra gondolni, hiszen a korallnál ugye azt is látjuk, hogy vissza tudnak csatolódni egymásba bizonyos ágak. Tehát ugye valóban nehéz egyáltalán definiálni a faj fogalmat, az egy híresen nehéz definíció genetikában, de hát hogyha azt látjuk, hogy a neandervölgyiek és a homo sapiensek azok tudtak együtt szaporodni, akkor ugye felmerül, hogy azért mégiscsak egy fajhoz kellett tartozzanak, hiszen a biológiai...
És nemzőképes egyedet tudtak létrehozni.
Igen, bár azt hozzá kell tenni, hogy azt látjuk, hogy nem teljesen véletlenszerű, hogy ez a neandervölgyi genetikai anyag hol maradt meg a mi genetikai anyagunkban, és emiatt azt gondolják, hogy valószínűleg azért ez a hibridizációs esemény, mert ez a csúnya szakszórá, ez azért nem következmények nélküli volt, tehát valószínűleg az ilyen kapcsolatokból származó egyedeknek voltak mind egészségügyi problémáik is.
Nagyon-nagyon-nagyon izgi. Engem egyébként az is nagyon foglalkozott, hogy milyen érdekes, hogy nem is tudom, hogy van-e még egy olyan faj az emberen kívül, amiből gyakorlatilag csak egy maradt fönn. Tehát, hogy a bármilyen állatfajtát nézzünk, ugye, akkor mindig vannak különböző, hogy nagyon érdekes, hogy mi történhetett itt az emberiség során, hogy mi összeolvadtunk homo sapiensé, hogy ez mennyire egy érdekes dolog, és vajon egyszer valaha kiderül-e, hogy mi tényleg mi történt, mert hogy csak tapogatózunk.
Hát ugye itt azért valamennyire segítenek ilyen ma is bekövetkező nem annyira szerencsés folyamatok, de például azt lehet látni, hogy a kb. Most nem tudom a pontos évszámot, hogy hány tízezer vagy százezer évvel ezelőtt datálható, amikor mondjuk a grizzly és a jegesmedve szétvált. De hogy most a melegedés miatt ugye a jegesmedvéknek az élettere folyamatosan elkezdett szűkülni, és egyre inkább mutatkoznak elek arra, hogy ez a két faj megint össze fog olvadni. Uh-huh. Egyre gyakrabban lehet látni ilyen hibrideket. Tehát, hogy ez egy ilyen mi azt látjuk, hogy mi nagyon sikeresek voltunk, de végső soron azért a drive az ugye az volt, hogy minél tovább vándoroljunk, és ahol találkoztunk valamilyen hozzánk hasonló más egyedeket, azért ott általában előfordult valamilyen keveredés is.
Ami nem biztos, hogy mindig móka és kacagás keretén belül történt.
A konszenzualitás kérdése az egy másik kérdés.
Igen. És erről is akartalak kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban is olvasok nyilván csak így bele-bele piszkálva ezekbe a témákba, hogy olyan felvetéseket is, hogy lehet, hogy nem teljes egészében állja meg a helyét a klasszikus darwini evolúciós elmet, hogy a gének mindig csak véletlen mutáció folyamán változnak, hanem hogy egy olyan gondolat is fölmerült, hogy az okos gének, hogy akár a gének tudnak kvázi viszonylag gyorsan, idézőjelbe teszem, tudatosan alkalmazkodni az adott környezethez. Erről mi a véleményed?
Ez, hogy mondjam, tehát egy kicsit nehéz erre válaszolni, mert egyrészt, tehát, hogy nincs, tehát minden, amit találtunk, az abszolút benne van a darwini evolúció által szabott keretekben. Ami felmerül időről időre, hogy vannak olyan régiói egyes élőlények genomjainak, és itt a baktériumoktól kezdve lehet számolni tényleg az élőlényt, amelyek könnyebben evolválódhatnak, és ez adott esetben, amikor nagyon változik a környezet, vagy gyorsan változik a környezet, ez egyfajta előnyt jelent. Tehát van egyfajta ilyen evolvabilitási képessége az élőlényeknek, és ugye emiatt nem azt látjuk, hogy mindig véletlenszerűen jelennek meg mutációk, hanem vannak ilyen mutációs forrópontok, amelyek több mutációt szednek össze. De ez, mondom, ez igazából ez teljesen benne van abban, amit a darwini evolúcióval meg tudunk magyarázni. Ugyanakkor, hát, hogyha úgy gondolta valaki, hogy teljesen véletlenszerű, akkor nyilván ez egy furcsa jelenség lehet.
Hát gondolom, hogy nálatok is az van, hogy amikor lefedtek egy területet, és azt gondoljátok, hogy az most már mindent nagyjából tudunk, akkor kinyílik egy újabb kis ablak, és aztán kiderül, hogy hát itt még van egy alterület, vagy egy egész univerzumnyi kutatás, kutatni való.
Persze, tehát szerintem 100 évvel ezelőtt is már azt gondolták, hogy a nagy kérdésekre már mind tudják a választ, és kiderült, hogy a nagy kérdéseket még nem ismerték, ezért hitték azt, hogy tudják rájuk a választ. Jó, ez természetesen túlzás egy kicsit, tehát őrült fontos dolgokat fedeztek fel 100 évvel ezelőtt is, de én egyáltalán nem érzem úgy, hogy most, hogy mondjam, túl kevés lenne a kérdés, amit fel tudunk tenni a laborban.
Hátra dőlhetünk, mindent megoldottunk,
igen,
köszönjük szépen.
Tehát ez az érzés, ez abszolút nem merül fel, és hát folyamatosan vannak tényleg olyan kis, olyan, mint kicsit, mint amikor a barlangászok, hogy ó, itt ott csak egy repedés van, meg benézek, ott biztos már vége lesz a barlangnak, és akkor, hogyha ott az ember átmegy, akkor kiderül, hogy ott van egy óriási nagy terem, amit ugye megint akkor fel kell térképezni, abból is indulnak további kis járatok, és stb. Tehát azért tényleg ez nem egy rossz analógia talán arra, hogy milyen a kutatás.